Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Juhász József történész, délszláv szakértő van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Bosznia-Hercegovináról fogunk beszélni. Mindenki egyetért, aki ezzel a témával foglalkozik, hogy Trump hatalomra kerülés, az amerikai politika változásai nagyon keményen éreztetik a hatásukat a Balkánon is. Megnézzük, hogy ez gyakorlatilag mit jelent. Ennek az állítólag, mert ugye pontos számok nincsenek, 3,8 milliós föderációról beszélünk, ami a délszláv háborúk előtt majdnem 4,5 millió volt, csak hát akkor sokan elvándoroltak, elmenekültek onnan.
Így van, igen.
A lakosság 50%-a bosnyák. Ennek ellenére igen. A terület 49%-a a szerb köztársasághoz tartozik, amely pedig csak 30%-ot adja a lakosságnak. Legalábbis a 2013-as adatok szerint újak nem nagyon vannak.
Így van.
A horvátok 15%-at adnak. Hát itt tartunk, meglehetősen nehézkes, ólomnehéz, bürokratikus, és hát állítólag szinte egyáltalán nem működő federációról van szó, ezt mindenki elismeri, csak senki nem mer hozzányúlni a laytoni békéhez, legkevésbé az amerikaiak. Szóval legutóbb akkor került elő ez a kérdés, hogy mi változik Boszniában és Bosznia-Hercegovinában, amikor szóba került az, hogy Milorad Dodik, aki a szerb köztársaság miniszterelnöke, kemény lépéseket tett afelé, hogy végképp kivigye a köztársaságot ebből a federációból, legalábbis így szóltak a hírek, azok után, hogy a boszniai bíróság elítélte egy évre, és 6 évre fölfüggesztette mondjuk a miniszterelnökségből, és elrendelték a letartóztatását. És akkor megjelent a Magyar TEK, egy elég jelentős csoportja, ezzel kapcsolatos találgatásokat úgy zárták le, hogy gyakorlat van, mások viszont beszéltek, vagy írtak arról, hogy ki akarták menteni Dodikot, ennek sok értelme nincs, mert ugye elsőfokú ítéletről van szó.
Így van, egyelőre csak elsőfok.
Viszont lehet gyakorolni a kiválás katonai részleteit, mondták megint mások. Ezt senki nem erősítette meg, de ezek vannak elterjedve.
Igen, tehát valóban nem tudjuk, hogy mikor, milyen időpontban megkötött egyezmény alapján ment ki a TEK, de minimum üzenetértékű, hogy éppen mikor érkeztek ki. Tehát ez, és ha összerakjuk, ugye annak idején a Grujewski ügyet legutóbb egy lengyel politikusnak adott menedékjogot, akkor szerintem egyáltalán nem Isten ellen való vétek azt feltételezni, hogy a kimentését, nem is a kimentésére mentek, mert valóban az még csak egy elsőfokú ítélet volt, egy évig is elhúzódhat, mire arról lesz jogerős ítélet, de hogy esetleg azt előkészíteni, gyakorolni, azt el tudom képzelni, és ma már, ha tényleg van ilyen forgatókönyv, akkor nem is volt, hogy úgy mondjam, értelmetlen most idézőjelbe kimenetelük. Tudnék azóta, az attól a pertől elválasztva, de persze nem függetlenül, ugye ma már van ellene letartóztatási parancs, hiszen a bírósági ítélet után ugye a Republika Szövszka parlamentje hozott, részben beígért több olyan intézkedést, amely szintén a szecesszió irányába mutat, felállítják a saját határőrséget, kitiltják a boszniai igazságügyi szervezeteket a köztársaság területéről, saját határőrséget állítanak fel, stb. Emiatt indult egy újabb vizsgálat, erre beidézték Dodikot, nem jelent meg, és erre emiatt adtak ki aztán ellene, hogy előbb egy beidézést, majd utána, vagy előállítást, és utána elrendelték egy hónapra szóló letartóztatását együtt a kormányfővel, meg a parlamenti elnökkel, és az azt hiszem éppen tegnapi hír volt, hogy a boszniai hatóságok a Europolhoz vagy Interpolhoz fordultak, hogy nemzetközi körözést is adjanak ki ellene. Tehát most már elvileg, ha hazatér, azonnal le kell tartóztatni. Most persze, hogy ez milyen nehéz és milyen átláthatatlan politikai megfontolások vannak e mögött, azt azért mutatja, hogy többen csont nélkül átjutott a határon, akkor, amikor már érvényben volt ellene a belső letartóztatási parancs.
Ehhez a tekügyhöz még annyi, hogy ugye abban az időben megtiltották Szarajevóban a magyar külügyi államtitkár gépének a leszállását. És igen, másképpen kellett, hogy eljusson a szerb köztársaságba. És a másik hír pedig az volt ezzel kapcsolatban, hogy nem a Bideni, hanem akkor már a Trumpi adminisztráció lépett közbe és akadályozta meg azt, hogy Dodik valóban kivigye a szerb köztársaságot a föderációból.
Ez egy érdekes kérdés, mert valóban a trumpi változások nyilván a Balkánon is egyelőre kiszámíthatatlan és beláthatatlan változásokat indíthatnak el. Ma mindenki várja és próbálja kiolvasni, hogy ebből mi következik. Ez most jó, új lehetőségeket nyit meg mondjuk a szerb-balkán célok előtt, vagy éppen bezár bizonyos kapukat, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez nincs az amerikai külpolitika fókuszában, inkább foglalkoztatja őket Ukrajna, meg Grönland, meg az egyéb ügyek, sőt az eddigi megszólalásaik többsége az inkább egyfajta a korábbi amerikai balkán politikával való kontinuitást mutat. A legfontosabb megszólalás tulajdonképpen a január 20-a óta a vezető amerikai részről ugye az volt, amikor Rubio külügyminiszter a Dodik per kapcsán ugye arra hívott fel, hogy nyugalom, kompromisszumot kell keresni, és mindenkinek tiszteletben kell tartani az intézményeket és az igazságszolgáltatási döntéseket. Tehát ebben viszont valóban nagyon beleélhet ugye az is, hogy Budapestre is szóltak.
Ráadásul ugye Dodik ellen vannak amerikai szankciók, pontosabban részint a fia miatt, akit Igornak hívnak. Neki rengeteg vállalkozása van, és hát főleg állami megrendelésekből működik, hát szóval nem kell a dolgot túlságosan ragozni, hogy eljussunk a korrupció nevű szóhoz. És szó nincs arról, hogy ezeket a szankciókat Amerika fel akarná oldani.
Én sem hallottam semmilyen, vagy olvastam semmilyen erre utaló jelet.
Nézzük akkor Bosznia-Hercegovina történetét röviden, hát nem fogunk visszamenni a 10. századig, legfőjebb azért, mert ott van egy irat, ami nagyon érdekes, ebben az szerepel, hogy Bosznia egy olyan föld, amit a szerbek laknak. Ugye ezt többször visszaköszön majd később a szerb érvelésben, hogy nem csak Koszovó ősi szerb föld, hanem Bosznia-Hercegovina is. Csak aztán előkerül egy olyan információ is, hogy ez egy kései betoldás, egy szerb nagyhercegnek a kései betoldás, aki rövid ideig uralta ezt a területet. Az eredeti szövegben ez a mondat nincs.
Most némileg bizonytalan vagyok, valószínűleg Bíborban született Konstantin bizánci császár könyvé, a Birodalom kormányzásáról című könyvéről lehet szó. Amit tudni lehet konkrétan erről, az való igaz, hogy volt Bizánc meggyengülésének periódusában egy jelentős részben a mostani Kelet-Bosznia területére kiterjedő félfüggetlen szerb fejedelemség. Nem ebből lett aztán a későbbi ismert szerb királyság meg a Dusáni Birodalom, az egy későbbi fejlődésnek az eredménye, de ez valóban így van. De itt persze azért ugye ne a mai értelemben vett szerb nemzetre kell gondolni, hanem ugye nem sokkal korábban a térségbe beérkezett szláv törzsek halmazára.
Amik nem váltak annyira szét, hogy horvátok szervek.
De, és ugye más irányból, más ütemben jöttek, de inkább azt mondhatnám, hogy az, hogy mondjuk egy szerb törzsből származó fejedelem hozott létre ott egy államot, az azért a terület tartós népességéről ugye nem mondta sokat. Másrészt pedig tudni kell azt is, és erről megint nagyon kevés forrásunk van, de nagy valószínűséggel igaz, hogy azért ebben a szóban forgó 8., 9., 10. századról van szó. Ugye azt hiszem, hogy 960-70 körül foglalta el, vagy számolta fel az akkori bolgárbirodalom ezt a szerb fejedelemséget. De a szóban forgó időszakban a horvát történetírás szerint legalábbis de és erre tényleg mutatnak konkrét adatok. Viszont ugye a mostani Bosznia az ugye Tomislav horvát királyságához tartozott, és azt szerintem mindenképpen el lehet mondani, hogy akár tágabb középkorra nézve is, hogy Bosznia egyfajta szerb-horvát érintkezési terület volt, átfedés etnikumokat tekintve is, vallásokat tekintve is, tehát egyaránt jelen volt a katolicizmus és az ortodoxia. A dinasztikus viszonyok miatt is egybefolytak ezek a térségek, hiszen a boszniai báni pozíciókat nagyon sokszor horvát főnemesekhez családból tartozók töltötték be. Később viszont ugye a Bosznia legfontosabb középkori szereplője, a Tvrtko királynak viszont van nem annyi, tehát a szerb dinasztiához rokonsága, ő viselte Szerbia és Bosznia királya címét is, de, hogy mondjam, ennyi erővel tudja azt is fel lehetne, hogy a középkorban a magyar királyok címei között is szerepelt Raska uralkodó.
Magyar királya meg akkor is kavartott a térségben, igen.
Így van egy ideig, ugye valamilyen magyar vazallusi formában létezett a boszniai bánság.
Említette, hogy az ortodox és a katolicizmus is jelen volt, meg valami kalkedóni kereszténység. Kalkedon ugye az a negyedik zsinat volt az egyház életében, 451-ben. Igazából pontosan miben különbözött a katolicizmusban, ma nem menjünk bele, én például nem értem.
Állítólag... ezt én is kéken, ez az a egyház
történeti kérdés, igen. Kulimbán idején, ki nem emlékezne Jókai Mórra, az istentelen Kulimbán című regényére, átértek végén a katolicizmus, aztán jöttek a törökök, és akkor vége lett ennek a történetnek. Igen. És már nem is megyünk bele többet a középkorba, csak annyit, hogy a 15. századtól egészen a 19. századig, ami egy nagyon kemény dolog, ottomán birtok volt gyakorlatilag, átszervezett birtokrendszerrel, közigazgatással, minden a török birodalom igényeinek megfelelően, és a berlini kongresszus csatolt aztán 1878-ban a monarchiához.
Így van.
Hát azóta az a hagyományok, ez ebben a legerősebben, gondolom.
Igen. Egy mondatot azért még a középkorhoz annyiban érdemes visszatérni, mert a mai identitások szempontjából is fontos, hogy tulajdonképpen a Bosznia már a török hódítás előtt is vallásilag háromosztatú volt, tehát valóban létezett egy ilyen patarén, létezett a boszniai egyház maga, ami egy kicsit különbözött a római katolikus egyháztól, és emellett egy patarénus eretnekség is. Ezeket aztán valóban a magyar királyok segítségével felszámolják a török hódítás előestén, de részben ezeknek a jelenléte tette lehetővé, vagy könnyítette meg, hogy a török hódítás után ugye nagyon sokan áttérjenek a muszlim hitre, hiszen a boszniai muszlimok zöme az nem anatóliai török bevándorló, meg leszármazottja, hanem ugye a helyi szláv nemesség, meg lakosság egy jelentős része tért át, és aztán valóban egy több mint 400 éven át, vagy gyakorlatilag 400 éven át, ugye az Oszmán Birodalom egyik tartománya volt, hol ilyen, hol olyan területi kiterjedéssel, meg státusszal, de végig integráns része volt a birodalomnak, és részben az áttérések, a demográfiai változások, részben ugye a magyarországi felszabadító háborúk miatt a magyar hódoltságból délre húzódó muszlimoknak a letelepedése miatt egy időben ki is alakult ugye a 18. századra egy muszlim többség. De a katolicizmus és az ortodoxia is mindvégig jelen volt.
Meg a közös nyelv, amit tekinthetünk nyúlóan a szerb, horvát, bosnyák közös nyelvnek különféle változatokkal. Mostárban volt egy ilyen beszélgetésem egy vendéglőssel, akit kérdeztem, hogy hát mert az ugye Hercegovina, hogy akkor most ez milyen nyelven beszélnek tulajdonképpen. Azt mondta, hagyjuk ezeket, mi mind ugyanazon a nyelven beszélünk, szerbek, bosnyákok, horvátok, nem kell ezt túlragozni. És hát valószínűleg neki volt igaz, és a törökök békén hagyták a nyelvet, meg a terület elnevezését is.
Békén, így van. A nyelv az valóban olyan, hogy sokszor szokták azt a hasonlatot mondani, és szerintem nagyon találó, hogy ugye a szerb-horvát, egykor szerb-horvátnak nevezett nyelv mai négy változata, ugye a szerb-horvát, montenegrói, boszniai közötti különbség olyanok, mint a brit és az amerikai angol közötti különbség. Tehát van különbség, de a kölcsönös megértés az majdnem teljes. Tehát ez gyakorlatilag egy nyelvet beszélnek, így van. A nyelvi és egyházi szempontból az Oszmán Birodalom viszonylag toleráns volt. Egyrészt ugye ez az adózás miatt eleve nem törekedett arra, hogy mindenki áttérjen az iszlám hitre. Másrészt pedig egyfajta alkalmazta ugye a közvetett uralom technikáját abban az értelemben, ugye, hogy megengedte ugye a bevett, elismert nem muszlim vallási közösségeknek, tehát például ortodoxoknak, zsidóknak, ugye azt, hogy ugye egyfajta saját ilyen milletnek nevezett egyfajta önkormányzó közösségbe tömörüljenek, ez nem csak az egyház autonómiáját őrizte meg, hanem ennek voltak bizonyos világi funkciói is, és ez valóban hozzájárult a későbbiekben ugye arra, hogy ezek a szerb-horvát identitások, vagy bolgár, ha mennénk tovább a Birodalom egész területére, ugye megmaradjanak az oszmán uralom időszakában, annak ellenére, hogy a hagyomány régi középkori állam, dinasztia, arisztokrácia, az mind eltűnt. És ugye ez a népesség egy részének pedig a beilleszkedése a muszlim vallásba, vagy iszlám vallásba és muszlim közösségbe, az pedig ugye megalapozta azt, hogy aztán a modern időszakban ugye ez a egyébként ortodox és katolikus, vagy szerb és horvát szomszédaival egy területen élő, gyakorlatilag egy nyelvet beszélő népesség egy külön önálló nemzetté váljon, ugye a mai értelemben vett bosnyák nemzetté.
Másféle szabályok voltak érvényesek ezen a területen. Arra gondolok, hogy például az ember Albániát veszi, és ugye azt, hogy a muszlim előírások például az alkoholra vonatkozóan nagyon kemények és szigorúak a legtöbb muszlim Igen. országban, Albániában, ennek hát nyoma nincsen. De én azt tapasztaltam, hogy Bosznia-Hercegovina se veszi ezt olyan nagyon keményen.
Nem. Ma már különösen látszat szerint, ha végigmegyünk sok városon, akkor ennek több a jele. Szarajevóban is ugye vannak szórakozó helyek, éttermek, ahol árulnak alkoholt, az utca túloldalán nem, megfordítva. De ugye ez hozzá kell tenni, ugye, hogy azért ezeknek a albánoknak, bosnyákoknak mindig benne volt az identitásukban egyfajta kettőség. Tehát, hogy ők muszlimok, de azért európaiak is. Tehát azért ő mindig megkülönböztette magát azért a perzsa, az arab anatóliaitól. Ráadásul ugye megint nem szükséges, és nem is tudnék részletesen belemenni, ugye az iszlám egyház vallás tagottsága más, mint a kereszténységé. De abból azért szempontból az érdekesebb, ugye, hogy a boszniai, meg albániai muszlimok túlnyomó többsége, és ugye a szunnita muszlim hanafita ágához tartozik. Ennek a dolognak az a lényeg, hogy itt nagyon nagy szerepet kap az, hogy az egyén maga hogyan éli meg a vallást, mit tart a hitet, mit tart abból fontosnak betartani, és ez egy kicsit, kevésbé teszi mereven tradicionalistává őket. Ráadásul végbe ment egy szekularizációs folyamat, különösen ugye Jugoszláviában urbanizáció, ez is azért csökkentette az ilyen hagyományos elemeket, hogy például egy boszniai muszlim az iszik-e alkoholt, vagy nem. Tehát ez egy jelenlévő kulturális tradíció, de nem kell, különösen a városi népességnél, egy ilyen nagyon fundamentalista módon elképzelnünk azért az ő világukat.
Még egy kérdés, mielőtt rátérünk a jelen helyzet ügyeire. Honnan jön a Hercegovina név? Mert én valahol azt olvastam, hogy ez tulajdonképpen török eredetű, de nagyon úgy néz ki, mint a osztrák lenne, vagy legalábbis ilyen németes.
Ugye a magyar szaknyelvben is sokszor német közvetítéssel jöttek át ugye ezek, ezért ugye a magyar nagyon gyakran ugye W-vel látjuk leírva.
Ez délen ugye két török vilaját volt az a Hercegovina.
Egy időben igen. A dolog igen. Lényeg az, hogy a Bosznia-Hercegovinát ugye 1463-ban hódítják meg a törökök, a szűkebb Boszniát, de ekkor ez a délkeleti csücsök, ami ahol egy, hát most nem jut eszembe a megfelelő uralkodó, a képpen uralkodott, az mintegy két évtizedig egyfajta különálló hercegségként még működtette ezt a területet.
Hogyha a herceg szóból jön el.
Azt hiszem, hogy igen, és aztán onnan ment tovább. Aha. És ugye ezt egy a jó 20 évvel később kebelezik be Szilárdan az oszmánok, és így kialakult a területnek ez a kettős elnevezése. Ez közigazgatásilag hol elvált egymástól, hol nem. Ugye ma sem így válik el, hogy Hercegovina mint egész lenne egy közigazgatási egység Bosznia-Hercegovinában, de nagyjából azt mondhatnánk, hogy ugye a Mostártól délkele, nagyon leegyszerűsítve, hogy a Mostár és a tőle délre, délkeletre első rész, az ugye Hercegovina, ami ettől északra van, az a szűkebb Bosznia.
Jugoszláviát amennyire lehet átugorjuk, de ha vissza akar térni valamihez, mert összeköti a jelent a múlttal valami fontos, akkor persze csak tessék nyugodtan. De én most onnan indítanék, hogy ugye kezdődnek a délszláv háborúk, 1992. április 5-én van egy népszavazás Bosznia-Hercegovinában, ahol a muszlimok, tehát a bosnyákok és a horvátok szavazzák meg a függetlenséget, a szerbek nem. A szerbek ekkor kiáltják ki az északnyugati keleti területeken a szerb köztársaságot, ami úgy mondtuk már 49%-a az egész föderációnak. És hát akkor elkezdődik valami, ami máig leírja az itt élő népek egymáshoz való viszonyát, amit nagyon egyszerűen kölcsönös gyűlölkedésnek szoktak mondani. Mert itt Tudjman horvát elnök ugye támogatja a bosnyákok és a horvátok háborúját a szerbek ellen, de néha támogatja a szerbeket is, tehát a horvátok néha a bosnyákok ellen is fordultak, szóval mindenki harcolt mindenkivel.
Így van. Ugye azért kötjük hagyományosan, ugye április 5-án, 6-ához a boszniai háború kirobbanását, szorványos incidensek korábban is voltak, hanem ugye ekkor történik meg az, hogy ugye az Európai Unió meg a nyugati nagyhatalmak egy-két napos szórással elismerték Boszniát független államként, és ekkor történt meg az, hogy Szarajevót a szerb csapatok körülzárták. Ugye, de mondjuk maga a népszavazás egy jó egy hónappal előbb volt, és a szerbek azt valóban bojkottálták, ők korábban tartottak egy saját népszavazást arról, hogy ők elismerik a horvát és a bosnyák nemzet rendelkezési jogát, de az ő, nekik is van joguk az önrendelkezéshez, és ők továbbra is Jugoszláviába szeretnének maradni, ezért kiáltották ki ugye ezt a boszniai szerb köztársaságot, Republika Srpskát. Ennek a területi kiterjedése a frontok változásától függen nagy mértékben változott a háborús évek alatt, de a Daytoni békeszerződés szerint valóban 49%. Ennek tulajdonképpen, hogy is tehát, néha bizonyos szempontból azt mondhatnánk, hogy van racionális háttere, tehát a szerb lakosság, bár valóban csak egyharmadot tesz ki ma is, ugye település szerkezete más, mint az urbanizáltabb albánoké, tehát a 33-egyharmadnyi lakosság egy kicsit a terület nagyobb területét fedi le. Voltak bizonyos területek, amelyekre mondjuk a különböző országrészek, szerbország részek stratégiai összekapcsolása miatt igényeltek a szerbek, és el is üzték onnan ugye a háború során a nem szerb lakosságot. Tehát részben ez magyarázza ezt a viszonylag a 33%-hoz képest viszonylag nagy arányt. Az viszont, hogy ugye ez nem lehet több, mint 50%, az meg összefügg azzal, hogy kvázi úgy gondolták, hogy egy háborús agresszió eredményeként létrejött konstrukció azért ne ölelje föl Bosznia-Hercegovina területének egészét. Így jött ki ez az 51-49%-os arány, ami a népesség megosztásával nem teljesen kompatibilis, mert a lakosság kétharmada él a föderációban, egyharmada a Republika Srpskában most nagyon leegyszerűsítve. A jugoszláv korszakhoz egy szempontból érdemes esetleg mégiscsak visszatérni. Tudnék az, hogy ugye a boszniai lakosság muszlim részének a nemzetté válása, azt önben ebben az időszakban ment végbe. Ugye ők közöttük volt olyan orientáció is, hogy ők horvátok, muszlim horvátok, volt olyan is, hogy muszlim szerbek, volt olyan is, hogy önálló nemzetnek számítanak, de sem a királyi Jugoszlávia, és kezdetben a titói Jugoszlávia sem ismerte el őket önálló nemzetként, mert azt mondták, hogy mi az mondjuk a titó korszakban eleinte, hogy mi az, hogy egy vallás konstituáljon egy nemzetet? Ilyen nincs. Az a nyelvtől, területtől, történelemtől függ. De miután ezt a boszniai muszlim népesség egészét nem lehetett integrálni sem a szerbek, sem a horvátok közé, végül is a 60-as éveknek egy racionális korszakában ugye a rezsim elismerte őket önálló nemzeti közösségként, akkor még muzulmán néven, tehát nem a bosnyák nevet, hanem a muzulmánt használták erre nézve, és ez azért ugye ennek a népességnek a később onnan van jelentőség, hogy ez az elismerés ennek a népességnek az identitását megerősítette. Jugoszlávia felbomlás, akkor ők is úgy léphettek fel az utódlási küzdelmekben, hogy Bosznia az egy három nemzeti közösségből álló nép, tehát nem lehet csak szerb-horvát alkutárgya Bosznia jövője, mert hoppá, mi is itt vagyunk. Ráadásul a demográfiai változások miatt ugye a 70-es évektől kezdve már ők alkották Bosznia-Hercegovina népességének a többségét. És ugye ennek megfelelően ez a elismertség fontos támpontokat adott nekik. Hogy egy kicsit abszurdan hangzó példát mondjak, 1939-ben egyszer már volt egy példa arra, hogy a szerbek és a horvátok Jugoszlávián belül felosztották Boszniát. Hát akkor a bosnyák közösség, ezt jó, volt egy-két értelmiségi, meg politikai tiltakozás, meg egy-két cikk, de többen szó nélkül tudomásul vette. Most 91-92-ben szerintem a szerbek és horvátok megint meg tudtak volna egyezni Bosznia felosztásáról. Igen, nem csak, hogy közben lett egy nagyobb létszámú identitásában megerősödött, minden jugoszláv alkotmány, minden nemzetközi jog értelmében véve nemzetként elismert bosnyák közösség, amely azt mondta, hogy nem. És ha ugyan a délszláv háborút, úgy általában a szerb, elsőjén a szerb, második helyen a horvát, albán, stb. Nacionalizmus belobbanása okozta, de ha konkrétan azt keresnénk, hogy Bosznia-Hercegovina esetében mi volt ez a végső pont, ami ezt a nagy háborút elindította, hát akkor azt gondolom, hogy itt nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy a bosnyákok szembe mentek a szerb-horvát alkudozásokkal, és annak egy lehetséges eredményességével, abban az értelemben, hogy nagy harcok nélkül fel tudták volna ösztani egymás között Boszniát.
A legtöbb ilyen nemzeti mozgalomhoz ugye Európában kellett a polgárságát, itt nem nagyon volt.
Nem.
De mondjuk a Ukrajnát nézzük, ahol szintén elég késő volt, úgy gyakorlatilag a nemzetté válás talán most fejeződik be. Akkor volt egy olyan értelmiségi réteg, amelyik ezt már a 19. század óta keményen nyomta, és ugye az ukrán nemzeti költők, írók, hát abból a korszakból jönnek.
Igen.
Bosznia-Hercegovinában is volt egy ilyen értelmiség, vagy ezt az értelmiség gyakorlatilag a jugoszláv periódusban született meg, alakult ki, és hát kezdte nyomni ezt a saját honfitársainak, hogy emberek, hát ti bosnyákok vagytok, nem vagytok szerbek, nem vagytok horvátok, megvan a vallásatok, történelmetek, itt vannak a középkori annál leszek, ebben is el lehet olvasni, mindig is megvoltatok, stb. Így történt.
Ennek nagyon fontos szerepe van. Van egy bizonyos vallási előzménye is, hiszen ugye az iszlám papságnak most mondjuk így ellenállása ugye a szerbe és a horvátba való beolvadás ellen, hiszen ők is mondták ugye azt, hogy hát ti nem lehettek szerbek vagy horvátok, mert ha azok lennétek, akkor keresztények lennétek. De nem lehettek keresztények, mert muszlimok vagytok. Tehát volt egy ilyen erős vallási megalapozottsága is, de aztán ebből hogyan lesz önálló bosnyák nemzet, abban nagyon nagy szerepe volt már a Tito korszakban annak, hogy felnőtt egy, tehát részben ugye a nem túl sokan, de a partizánok között is voltak bosnyák muszlim gyökerűek. Ők azért lobbiztak, nem csak Boszniáért, hanem a bosnyák muzulmán közösség elismeréséért is. Tehát az régen például elképzelhetetlen lett volna, ugye, hogy például 69 és 77 között egy boszniai muszlim politikus, persze kommunista politikus, legyen Jugoszlávia miniszterelnöke, Cemal Bijedić. Ma is egyetem van elnevezve róla, ugye Mostárban, mint a bosnyák nemzeti ébredés, ugye egyik atya. És akkoriban több, a Tehát tényleg létrejött egy urbánus világi értelmiség is, a bosnyák gyökerű értelmiség is, és ők pedig szintén nagyon felvállalták azt, hogy ők egy önálló nemzet, és nem a szerbekhez és horvátokhoz tartoznak. Számukra az iszlámnak ebben az értelemben nem szorosan a vallási magja volt a lényeg, hanem az, hogy ugye iszlámnak lenni egy keresztény környezetben az egy egészen más életmód, kulturális tradíciót, hagyományt jelent, ami megkülönböztet őket, de ők mondjuk nem voltak hívő, vagy jó részük, nem volt hívő muszlim, de ez a polgárság hiányában ez a fajta jelentős részben a kommunista párton belüli, urbánus, szarajevói, muszlim gyöker, muszlim családokból származó értelmiségnek, betöltette azt a szerepet, amit mondjuk a egykor a liberális köznemesség, vagy a modern polgárság töltött be, ugye más közép-európai népek nemzetté válásában.
1994-ben született egy washingtoni egyezmény, tehát Amerika elég keményen elkezdett működni a térségben, a horvátok és a bosnyákok között. Akkor létrehozták a föderációt. És aztán később rávették az amerikaiak a szerbeket, tehát erőszakkal is persze, fegyverrel is, hogy csatlakozzanak ehhez a föderációhoz, és így gyakorlatilag a Daytoni egyezmény így született meg 1995 novemberében. Hogy ez mennyire volt jó ötlet így összehozni, vagy mennyire működőképes, arról majd kicsit később beszélünk. Igazából nagyon-nagyon bonyolult rendszert hoztak létre, ugye?
Így van.
Tehát például, amikor Dodik ki akar lépni ebből az egészből, akkor az ember belegondol, hogy na de hát a szerbeknek ott saját alkotmányuk van, saját fegyveres erőik vannak. Közös csak a határőrség. Saját parlamentjük van, igen, saját kormányuk van. Igen. Tulajdonképpen mindenük van, ami az önálló léthez szükséges, hogy meg tudnának élni Szerbia nélkül, az más kérdés.
Így van. Igen. Ugye ez valóban külső nyomás eredményeként jött létre ez a maga a Daytoni szerződés is, de a washingtoni egyezmény is, amit mond, az tényleg egy nagyon mindenki háborúja ellen volt, tehát nem csak arról, hogy a szerbek és a többiek álltak szembe egymással, hanem volt egy horvát-bosnyák háború is, ezt zárta le közvetlenül, ugye ez a 94-es egyezmény. Volt egy muzulmánokon belüli polgárháború is, mert volt egy olyan muzulmán frakció, aki azt mondta, hogy nem tudjuk legyőzni a szerbeket meg a horvátokat, egyezünk ki, ameddig lehet, szinte bármi áron, szemben ugye az izetbegovicsi szarajevői kormányzathoz, amely ezt árulásnak tekintette, de a dolog lényege az, hogy végül is a Horvátországot rákényszerítették a bosnyákokkal szembeni harcok beszüntetésére, főleg azért, mert ugye a szóban forgó időszakban még Horvátország területének egy része is szerb megszállás alatt állt, ez volt egy ukrajnai szerb köztársaság, és többen tudjman tudtára adták, hogyha ő Boszniában Milosevic társagresszoraként viselkedik, akkor nem kap nemzetközi támogatást ahhoz, hogy Horvátországból kiűzze ezt a szerb paraállamot. A szerb oldalt pedig tulajdonképpen két dologgal vették rá arra, hogy elfogadja a Daytoni egyezményt. Egyrészt volt egy NATO bombázás sorozat, az ugye nem 99-ben Koszovóban volt először, 95-ben Boszniában, másrészt pedig Miloseviçtől elszigetelték a boszniai szerbeket ebben a 95 őszi időszakban, és így létrejött egy kompromisszumos békeegyezmény, ugye nem, hogy is mondjam, nem volt totális katonai győztese a harcoknak, és így egy kompromisszum született. Utólag persze könnyen vagyunk okosak, hogy ebből mi jött létre, de nézze, akkor végig is azon, hogy tényleg az volt az alternatív, hogy vagy hagyják folytatódni a mészállást, vagy valamilyen kompromisszummal véget vetnek neki, aztán a többit majd megmutatja a jövő, hogy ennek a kompromisszumnak az alapján Boszniát újjá lehet-e építeni. Ez nem volt eleve kizárt, az mindenképp érdemes rögzíteni, és a Daytoni egyezmény megvalósításának voltak is jó periódusai, de azért a 30 év távlatából nézzük, akkor valóban azt látjuk, hogy bonyolult, nem működik, ahogy ugye ezt elmondta. Ennek a kompromisszumnak lett az egyik része az is, most ha kifejezetten az állam szervezési oldalt nézzük, hogy az volt a lényeg, hogy Bosznia-Hercegovinát nem lehet felosztani. Ez az agresszorok megjutalmazása lenne, tehát Bosznia-Hercegovina nemzetközi jogilag fennmarad, viszont nagyon széles, önállóságú, autonóm egységekre osztik. Az egyik ugye a 10 kantonból álló részben horvát, részben bosnyák, Bosznia-Hercegovinai Föderáció, és emellett a Republika Srpska, mint egy autonóm állam, és a kettő fölött van ugye egy nagyon szűk jogkörű országos központi hatalom, és valóban azt mondhatnánk, hogy az állami attribútumságnak a Daytoni egyezmény szerint a Republika Srpska mindenben megfelel egyetlen kivétellel, hogy tudnék, a Daytoni egyezményben benne van, hogy az önrendelkezési joga csak belső, tehát nincs elszakadási joga. Egyébként viszont az, hogy van államfőtől kezdve saját fegyveres erejel, mindez mind benne volt a Daytoni egyezményben. És ez később változott egy kicsit, tudnélik, a Daytoni egyezményt azt is megengedte, ugye, hogy a boszniai államiság életrekeltése érdekében bizonyos funkciókat központosítsanak. Így aztán, amíg Dayton például valóban megengedte, hogy a Republika Srpskának legyen saját hadserege, külügyminisztériuma, mindene, ezek egy részét központosították. Tehát például ma elvben csak egy darab közös hadsereg van. Mondjuk, hogy ez most...
Mennyire igaz, mennyire nem.
De formai értelemben ugye ez igaz. Egy időben ugye egyesítették a titkosszolgálatot, a határőrséget, tehát nagyon sok intézményt, és ugye a szerb nacionalizmus berobbanásának, meg Dodik szeparatista tává válásának sok oka van, de az egyik, az valóban az is, hogy ugye ez a folyamat, noha nem jutott el odáig, hogy egy igazán erős és a nemzetközi jelenlét nélkül is működni képes boszniai központi hatalom jöjjön létre, de mégis jelentett az eredeti Daytoni egyezményhez képest egy bizonyos fokú centralizálódás, mondom úgy hosszú távú trendjében, és ez perspektívikusan ugye azzal fenyegette a szerbeket, illetve a szerbelit úgy látta, hogy a Daytonban kivívott félszuverén államiság helyett a Republika Srpska lassan visszasüllyed egy közönséges regionális önkormányzati szintre, és ez számukra elfogadhatatlannak minősítették.
Nézzük akkor, ja igen, csak ugye ez a nehézkes működésére mondjunk egy példát. Ugye három elnöke van az államnak, mindegyik közösség választ egy elnöket, ezek 8 havonta váltják egymást.
Így van.
Na most, fölmerült bennem valami, hogy ha ez így van, és az elnök jelöli ki a kormánynak a minisztereket, akkor 8 havonta változik a kormány is?
Nem. Ugye az államfői pozíciót az tulajdonképpen a három elnökségi tag kollektíve tölti be. Minden lényeges döntéshez ugye vagy konszenzus kell, vagy elben minősített többség, de inkább törekednek
a konszenzus.
Így van, de inkább a három közös döntése lenne szükség. Ez a 8 havi váltás, ez a merőben szimbolikus elnöklői pozíció, tehát ha érkezik egy külföldi vendég, akkor ugye az éppen Soros elnök fogadja őt a reptéren. De mondjuk például a kormányfőre tett javaslat, az ugye a kollektíve kell megtenni az elnökségnek, és ez úgy megy a parlament elé.
Van alkotmánybíróság is, 9 taggal, 4-et ad a föderáció, 2-t a szerb köztársaság, 3-at az Európai Emberjogi Bíróság. Azért egy kis európai gyámkodás van ebben a történetben.
Van, ez ugye eleve beépült a Daytoni intézményrendszerbe, hiszen nyilvánvaló volt, hogy ugye egy éppen háború után egy államba kényszerített, vagy beszorított közösség, hogy mondjam, magától nem fog tudni államként működni, el kell indítani egy, hát ahogy akkoriban mondták, ugye egy ilyen államépítési folyamatot, és ennek a része, ugye a nagyon sokrétű nemzetközi jelenlét, ennek egyik aspektusa például, hogy az alkotmánybíróság egyharmada az külföldi.
Így kell kick off the state, vagyis hogy berúgni egy államot, elindítani. Jó, beszéljünk most a szerb közösségről, mert hiszen a legtöbb hír ezzel kapcsolatos. Van itt két név. A újságolvasók, akkor még több volt az újság ebben az időben, emlékezni fognak ezekre a nevekre, hogy Biljana Plavšić, illetve Radovan Karadzsics. Radovan Karadzsics volt a szerb köztársaság első elnöke, ugye? 1992-től 96-ig volt.
Igen.
Aztán mindenféle háborús bűnöket követett el, egyébként pszichiáter volt.
Igen.
Nagyon sok ilyen háborús bűnös volt, nagyon első vonalbeli értelmiség, írók, költők, hát aztán tömeggyilkosként végezték. Igen.
Sőt, Karadzsicsa mellett, ugye, hogy pszichiáter volt, népszerű gyermekversek szerzője.
Ó, igen, igen. Aztán kiderült, hogy Szrebrenicát hogyan sikerült neki összeraknia. Igen. Jó, szóval 96 után bujkált sokáig, aztán elkapták, de rettentő hosszú idő telt el, amíg 2016-ban Hollandiában őrizték. Bűnösnek nyilvánították, kapott 40 évet, aztán megváltoztatták ezt életfogytiglanra, tehát most is ül egy brit börtönben, White szigetén.
Így van, ő volt ugye a Jugoszlávia törvényszék egyik fő vádlottja és
főállítása. Tehát Dodik egyik elődje, a másik előd, a második elnök, Biljana Plavšić, hát ő is háborús bűnös, 2003-ban háborús bűnösként ítélték el, 11 évet kapott, svéd börtönben ül, de 2009-ben szabadon engedték. Tehát kétharmadot leült, és akkor a többit elengedték neki, azóta eltűnt. És így jött Dodik.
Igen.
Ki ő?
Annyival még össze is kapcsolódik ugye Plavšićcsal, hogy ugye Plavšić, amikor Karadzsics utódaként egy rövid időre elnök lett, akkor ő megpróbált az új helyzethez alkalmazkodni, és valami módon nyugatra nyitni, és többen ő nevezte ki először Dodikot miniszterelnöknek még 98-ban. Mirorád Dodik, ő a háború időszakában tulajdonképpen egy személyben képviselte a Republika Szovjetunió parlamentjében ezt a karadzsicsi vadnacionalista radikalizmust. Ő vezetésével jött létre ez a független szociáldemokrata párt, akkor még egy kicsi ellenzéki pártként az elmúlt 20 évben ugye ez a domináns uralkodó párt, és 98-ban ugye mint egykori ellenzékit és nyugati ránt kooperatív, meg Boszniák többi szereplő, tehát a bosnyák-horvát fél és a nyugat felé kooperatív politikust, tulajdonképpen kinevezték miniszterelnökké, úgyhogy volt két képviselője a pártjának a parlamentben, de ugye a Plavšić pártjal, ilyen tükrözéssel, nyugati segítséggel ezt meg lehetett oldani, ez végül is ilyen esetben ugye ezek csak politikai kreativitás kérdései. És 2001-ig volt miniszterelnök először a Republika Szrbszkában, és akkor tényleg ő a nyugat egyik kedvencének számított, és valóban azt mondhatnánk, hogy hát különösen később jön magához képest, egy kifejezetten kooperatív, Bosznia kompromisszumot kereső, Bosznia revitalizálásában érdekelt politikusként lépett fel, ahogy mondom, Biljana Plavšić is megpróbálta ugye ebben a periódusában. És aztán 2001-ben ugye elvesztette a kormányfői pozícióját, és 2006-ba került vissza a hatalomba újra, először szintén miniszterelnökként, de és többen az azóta eltelt 20 évben ő a boszniai szerb politika meghatározó figurája, hol kormányfő, hol arrendtitás elnöke, tehát kvázi államfő, hol a közös államelnökség tagja, és ilyen szempontból gyakran ugye Bosznia legfőbb szecessionista politikusaként, időnként ugye ő volt Bosznia-Hercegovina formális államfője, amíg államelnökségi tag volt, és tulajdonképpen az elmúlt 20 évben egyre inkább mondhatnánk azt, hogy ment erre a nacionalistább, szeparatista irányba, tehát Közép-Kelet-Európában nem ismeretlen módú 180 fokos fordulat következett be a pályafutásában.
Volt ebben valami csalódás az Európai Unióval kapcsolatban? Mert sokan térnek át. Azt mondják, hogy hát ezek nem fognak bennünket fölvenni, nem is adnak elég pénzt, akkor itt nem lehet se sokat lopni, se sokat keresni, és akkor menjünk. Itt vannak például az oroszok, illetve mindig is itt voltak, és hát ajánlatokat tettek, úgyhogy válaszok az orosz vonalat. Így történt?
Ez egészen biztos, hogy ez az egyik legfőbb ok, hiszen valóban az, amikor, ahogy említettem, hogy volt a Daytoni békeegyezmény végrehajtásának egy biztató periódusa, és ez például 2000-es évek eleje, még Dodik miniszterelnökség is egy kicsit ugye ebbe belerúgott. Ennek az egyik legfőbb alapja ugye az volt, hogy akkor hitt a boszniai nemzeti elitek is abban, hogy közel van ugye a közös Európába való beolvadás esélye. Akkoriban Belgrád és Zágrábban is ugye ilyen nagyon Brüsszel orientált politika volt, ez volt egy Gyindzics kormány időszaka, meg a Tudjma halála utáni időszak Zágrábban is, és tulajdonképpen mindenki tudta, a boszniai elitek is, hogy ezt a közös célt, hogy Bosznia is kapcsolódjon be ebbe a folyamatba, ezt csak közösen lehet elérni. És ez teremtett a nemzeti elitek között egy együttműködési, kooperációs készséget. Na most később jött a bővítési fáradtság, a 2008-as pénzügyi válság, 2008 után az orosz-nyugati viszony megromlása, nem ragozom, ahogy említette, és valóban azt mondták, hogy ez a perspektíva olyan messzire került, hogy elveszítette az majdnem teljesen elveszítette az integrációs erejét, és elkezdődött ugye az alternatív lehetőségek keresése, és ugye Oroszország is, ugye, hát különösen 2014 óta, ugye aktívabb, és a nyugattól különböző balkánpolitikát követett. A 2000-es években, tehát a Putyin periódus elején nem volt, hogy is mondjam, stratégiai különbség az oroszok meg a nyugat-balkán látásmódja között, de később ugye lett, és valóban megjelent ez a lehetőség, sőt lehet oda is támaszkodni, lehet Kína irányába is támaszkodni. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez az EU perspektívának az elhalványulódása ugye az egyik legfőbb oka ennek, és ez most is fennáll, hiába kapta meg 2002-ben végül a tagjelölti státusz Bosznia-Hercegovina. Ez ugye igazából az ukrajnai háború miatti politikai gesztus volt, nem jelenti azt, hogy Bosznia ténylegesen közelebb került volna ehhez a körhöz. De azért azt gondolom, hogy nem szabad teljesen az EU-ra fognunk kvázi ezt a problémát, mert ugye ennek nagyon sok oka van. Egyrészt ugye annak is, hogy hát is ez most egy kicsit nyugat-balkán ellenesnek fog hangzani, de nem vagyok az, tehát azért azt gondolom, hogy az azért nem véletlen, hogy egyszer ki lettek találva azok a bizonyos koppágai kritériumok, meg bizonyos minimum követelmények. Tehát azt gondolom, hogy azért az EU léte működő képessége is, ez egy nagy érték, és valóban egy bizonyos, nem bizonyos szintet el kell érni ahhoz, hogy valakit föl lehessen venni, és hát azért az, hogy Bosznia ettől messze van, az azért nem csak, az azért kicsit rajtuk is múlik. Így van.
Mint ahogy Ukrajna is nagyon messze van.
Így van, tehát ez egy nagyon összetett dolog.
Na most ördögtől való-e az a gondolat, és én meg nem vagyok Dodik párti, bár most úgy fog tűnni a következő mondatomból, ördögtől való-e az a gondolat, hogy azért ezt az egész Bosznia-Hercegovina konstrukciót így nem lesz majd érdemes fönntartani, és ördögtől való ez a gondolat, hogy akkor mindenki menjen haza. A horvátok menjenek a horvátokhoz, szerbek menjenek a szerbekhez, Bosznia pedig legyen egy kicsi ország, amelyik csatlakozik az EU-hoz, csatlakozik a NATO-hoz, és tulajdonképpen ebben a körben meg is tud élni, hát önállóan természetesen nem. De ebben meg is tudna élni. Nagy baj lenne ez, vagy nem jelentene? Tudom, hogy ez meg engedménye lenne a különféle nacionalizmusoknak, de így meg mindenbe van fagyasztva, és semmi sem működik.
Egyáltalán nem ördögtől való. Én azt gondolom, hogy itt tényleg lehetnénk, hogy Daytonnak az volt az egyik kiindulópontja, hogy egyrészt most véget vetni a vérengzésnek, másrészt adjunk egy esélyt. És erre a nemzetközi közösség még segítséget is ad, mert azért öntöttek bele pénzt, sok mindent. De tényleg eltett 30 év. És Bosznia-Hercegovina, mint állam, hát ugyanúgy nem önjáró, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát szerintem egyáltalán nem ördögtől való, és szerintem minden olyan opciót át lehet és érdemes átgondolni az arra illetékeseknek, amely háború nélkül végrehajtható. Szerintem ez az egy olyan kemény pont van. De hogy érdemes-e az idők végezetéig erőlködni Bosznia-Hercegovina fenntartásával, ami bizonyos értelemben ugye azt mondhatnánk, hogy legalábbis ugye a sok nemzetiségű összetételét és államrendjét tekintve egyfajta kis Jugoszlávia. Ha nem ment a összes délszláv együttélése nagyban, akkor kell valóban a végsőkig erőltetni kicsiben. Sok példát látunk arra, legjobb talán a csehszlovák szétválás, ugye, ahol a szétválás után a két állam nemzet között viszony teljesen normalizálódott, és sokkal jobb lett, mint 93 előtt volt. Tehát szerintem minden opcióra, ami mondom háború nélkül végrehajtható, nyitottnak kell lenni, és egyik sem illegitim kiinduló pontnál fogva. A probléma ugye inkább az, hogy nagyon sok akadály van ebbe az irányba, hogy ugye ebbe elmenjen bárki is. Valóban az egyik az, hogy hát ez a végülis, ha utólag is, de a nacionalizmusok megtett engedmény és megjutalmazás, mert Milosevic győzött, úgymond győzött, igaz, hogy a haláluk után 20 évvel, de, és ugye ez egy, a nyugati Bosznia politikának egy 180, elmúlt 35 évben követett nyugati Bosznia politikának, ugye a 180 fokos megfordítását igényli. Az igaz, hogyha ez valamikor megtörtént, akkor éppen Trumpi káosz az, amikor ilyesmi eljött, szerintem sokan sakkoznak erre a térségben egy ilyen forgatókönyvben, de ezek ment is ugye nagyon sok gyakorlati probléma, és hogy kettőt említsek ezek közül, ha belefér az időnkbe, az egyik az, hogy a bosznia lakosságának egy olyan 20-25%-a ma is kisebbségi léthelyzetben él, tehát bosnyák a Republika Szöbszkában, horvát a bosnyák többségű kantonokban, stb. Ugye ez elindítana egy Isten tudja milyen menekült hullámot, mondjuk az állami szétosztás. A Republika Szöbszka az területileg nem egybefüggő. A szerb határ menti részt elválasztja ugye a Banja-Luka központú nyugati résztől a Brücskói körzet. Tehát ez földrajzileg két különálló test. Nyilván meg lehet oldani valami módon mégis az egybetartozását. És egy nagyon fontos szempont ugye az is, hogy azért Boszniát nem csak a külvilág nyomása tartja össze, hanem az is, hogy ugye végülis a lakosság többsége, a bosnyákok teljesen, és ugye nem sok, csak egy maréknyi horvát meg szerb is, azért végül is van bennük valamilyen boszniai lojalitás, boszniai patriotizmus. Tehát ha egy ilyen döntésben következne, hogy Boszniát felosztjuk, akkor azt valakinek el kell fogadtatni a bosnyákokkal. Vagy rájuk kényszeríteni, vagy sok pénzt adni nekik és kompenzálni, vagy Isten tudja valami módon, de különben nem érhető el ugye a helyek megegyezése. De még egyszer mondom, önmagában minden opció, ami nem jár háborúval, az legális, és előbb-utóbb ugye ennek az évtizedes patthelyzetnek ilyen-olyan vagy amolyan kiútját nyilván meg kell találni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen én is.
Juhász József történész, délszláv szakértő volt velünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.